76,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Megnyílt az Ózdi áldozatsegítőpont. Elkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója a Hevesvár megyei Verpeléten. A Mátra vasút idén is várja a természet és vasút szerelmeseit. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A napokban nyílt meg az Ózdi áldozatsegítőpont, amely feladata a segítségnyújtás a bűncselekmények áldozatainak. A részletekről Csúszda Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A mai nap mottója, hogy áldozat nem maradhat segítségnyújtás nélkül. Éppen ezért köszönöm az Igazságügyi Minisztériumnak, hogy az áldozatsegítő központok részét képező áldozatsegítő pontot hozott létre itt Ózdon. Rengeteget hallunk a bűncselekmények elkövetőiről, hogy nekik milyen jogaik vannak, rengeteg civil szervezet segíti őket, azonban annál kevesebbet hallottunk sok-sok éven keresztül az áldozatokról. Éppen ezért fontos célkitűzésének a kormányzatnak, hogy az áldozatokat segítendő mind pénzügyi, mind jogi, mind pszichológiai értelemben ilyen áldozat segítő pontokat hozott létre szerte az országban, most már országos lefedettségű szervezetről beszélhetünk.
Végül Tuzson Bence igazságügyi minisztert hallják.
Nagyon nagy jelentősége van ennek, mert aki bűncselekmény áldozatává válik, az nagyon sokszor nem tudja, mit tegyen, hova forduljon, és ezért segítséget kell neki nyújtanunk. Ugyanis a büntető jog az alapvetően nem olyan, ami az áldozatokat segíteni, hanem eleve úgy épül fel történetileg, hogy bizony mindig elkövetőcentrikus, az elkövetőt akarja elkapni, de nem elég, hogy az elkövetőket elkapjuk, hanem bizony az áldozatoknak is segítséget kell nyújtani. Ezért kezdtük el kiépíteni ezt a rendszert, és most már az elmúlt évben csak nem 45 ezer embernek sikerült segítséget nyújtani.
A Mátra vasút idén is várja a természet és vasút szerelmeseit a Mátra szívében. A hagyományos erdei kisvasúti szezon 2026. március közepén, március 14-én kezdődik el az előszezon keretében. Ez alapján újra zakatolnak a szerelvények a gyönyörű erdőn át, így remek kirándulási programot kínál családoknak, baráti társaságoknak egyaránt a tavaszi erdő megismerésére. A részletekről Kovács László vasút üzemeltetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Szezon elindul. És most már nem is olyan sokáig, hiszen most pontosan 10 nap múlva, hogyha a dátum szerint haladunk.
Dátum szerint haladunk, igen, én hoztam is egy pontos menetrendet az idei évre vonatkozóan, ugyanis van benne egy picike változtatás, ugye ez úgy működik a kisvasutaknál, nálunk különleges a helyzet, mert ugye az Egererdő ZRT üzemeltetésében 3 darab kisvasút van. A Mátra vasút, a Felsőtárkányi kisvasút és a Szilvásváradi. Itt mindegyiknek van egységvezetője, nekem mindegyikkel tartanom kell a kapcsolatot, mert velük tudom megbeszélni azt, hogy forgalom szempontjából mi a legideálisabb, hogy alakulnak az ünnepi hétvégék, milyen utasforgalom van, meg hogy mit, hogy tudnánk egy picit jobbá tenni. Na most a Mátra vasutat, ha nézzük, akkor elkészítettük az idei menetrendet. Valóban március 14-ével indulunk, viszont ugye március 14, most a Mátra-Füredi vonalról beszélünk, március 14 és április 30 között, hétvégén és ünnepnapokon. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nagyon sok telefont meg e-mailt kapunk, hogy mikor közlekedik a kisvasút. Az Egererdő honlapján egyébként az erdei vasutak címszó alatt mindenki megtalálja a menetrendet is, és a díjtáblázatot is. De attól függetlenül, ugye a Mátra-Füredi vonalunk március 14, április 30 között csak hétvégén üzemel, ami változtatás lett benne, hogy úgy döntöttünk az egységvezetővel mindegyik kis vasúton, hogy a tavaszi szünetbe ott a tavaszi szünet alatt folyamatosan közlekedünk minden nap. Ugyanis ekkor nagyobb forgalom szokott lenni, és volt már rá panasz, hogy miért csak hétvégén megyünk, mikor el tudnák hozni a gyerekeket hétköznap is. Tehát ott április 2 és április 12 között ott minden nap közlekedünk, és október 31-ig tart a szezon.
Tehát akkor március 14-től október
14-től október 31-ig, és akkor itt van előszezon, utószezon. Az utószezon az azt akarja, hogy ugye Mátrafüredre eddig a 15 órási vonatlással volt a Gyöngyösről, és utána 17 órásival. Na most itt annyit változtattunk, az volt a tapasztalat, hogy szezonban, amikor jöttek a családok vagy csoportok, nagyon sokan nem várták meg, hogy a 17 órás indulással legyen, és így az idei menetrendben egy 16 órási
beletették. Még egy baráti idő.
Igen. Tehát ott a 15-17 óra közt nagyon sok volt az a 2 óra hossza, és nem várták ki, ezért most 16 órakor is fog indulni Gyöngyösről Mátrafüredre.
A nyári időszakban tapasztalható villámárvizek, valamint a Tarna folyó okozta károk miatt indokoltak az árvízvédelmi készültségek országszerte. A Hevesvár megyei Verpeléten nemrégiben megkezdődtek a csapadékvízelvezető rendszer beruházási munkálatai, mintegy 7 kilométer hosszan. A rekonstrukció érinti a Bezerédi Imre utat, a Gizella utat, illetve a Keleti Fényutat. A részleteket Farkas Sándor Verpelét polgármestere ismertette.
Ez egy top pluszos pályázatból valósul meg. 600 millió forint értékű ez a pályázat, aminek az építés nettó összege az mindegy 420 millió forint. Nagyon régóta vártuk már ezt a csapadékvíz elvezető rendszer pályázaton való részvételt. Számos felmérés tanulmányt végeztünk, hogy mi az, amit első körben elengedhetetlenül a legfontosabb, hogy megvalósítsunk, és hosszas tanakodás, nyilván szakemberekkel történő egyezkedés meg egyeztetések során kiderült, hogy azt a három fő ágat érdemes első körben megvalósítani, ami a legnagyobb belvíz problémákat tudja okozni, és most ennek a megvalósulását kezdjük el. Ez egészen pontosan ez év, december 31-ig be kell fejeződnie. Az indokolja, hogy talán a klímaváltozásnak, meg egyéb időjárási változásoknak következtében az elmúlt években számos olyan csapadék esett itt a településen, lokálisan, esetleg ami néhány 10 hektáros vízgyűjtő területen olyan mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, hogy a főúton majdnem térdig érő víz tudott folyni. Igaz, hogy nem tartott csak egy fél óráig, de ahhoz pont elég volt, hogy megteljenek a pincék, meg az udvarok, meg egyéb károkat okozzon. Erre a lakossági fórumra azért lesz szükség, mert nyilván az évtizedek alatt itt a 50-es, 60-as években megépült házak előtt mindenki készített valamilyen módon magának egy kapubejárót, alatta egy áteresszel, aztán azok a legkülönfélebb minőségben valósultak meg. Nyilván nem volt minden egyes ilyen építkezésnél geodéziai felmérés, műszaki tervezések, egyebek. Most viszont ez elkészült, és megállapították, hogy melyek azok a kapubejárók, amelyek nem felelnek meg annak a vízhozamú elvezető rendszernek, amit megtervezett a tervező. Ezért ezek jó részének az átépítésére lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy azt onnan el kell bontani, és egy vadi újat kell helyette csinálni, ami már a szinteknek is megfelel, és az átfolyó keresztmetszetnek is megfelel. És ez nyilván majd okoz némi kellemetlenséget, de átmeneti kellemetlenséget a lakosságnak. A kivitelező, mint tudjuk, ők már több ilyen beruházást végeztek, és azért nagyon jól tudják, hogy nem egyszerre fogják felbontani az egészet, hanem amit felbontanak, az villámgyorsan igyekeznek helyreállítani, és úgy haladnak tovább, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak a lakosságnak.
Horváth László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte a csapadékvízelvezető rendszer kialakításának fontosságát.
Mindenek előtt biztonságot. Az elmúlt másfél évtizedben, de hát azt megelőző időszakban is nagyon sokszor kellett védekezni a hirtelen megjelenő bajjal és pusztítással szemben. Sokszor volt itt olyan árvízi helyzet, amit az ideérkező, a Tarnán ideérkező nagy mennyiségű csapadék okozott. Most pedig arra is kell gondolnunk. Ezt egyébként az elmúlt években sikerült nagy részben rendeznünk, viszont most neki kell látni az itt lehulló csapadékvíz kezeléséhez is. Ugye egy furcsa kettősség van napjainkban, mert egyszerre kell a villámárvizekkel szemben védekezni, másfelől pedig gondoskodnunk kell a vízmegtartásról is, hiszen a nyári hónapokban nem csak a villámárvíz jellemző, hanem az aszály és az egyre nagyobb szárazság. De hát reméljük, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani, úgyhogy mindenek előtt a biztonságot szolgálja. 7 kilométer, ha jól emlékszem, méterre pontosan nem tudom megmondani, ugye ez az első üteme ennek a beruházásnak. Most a főágakon, a fővízgyűjtő ágakon lesz egy korszerű csapadékvíz elvezető rendszer, és a későbbiekben pedig az oldalágokat, a kisebb hozamú vagy kisebb vízbefogadású oldalágokat is be fogjuk kötni ebbe a rendszerbe. Az árvízvédelemnél maradunk, akkor az elmúlt években nagyon sok környező településen is sikerült rendbe tenni a csapadékvíz elvezető rendszert, és nagyon fontos, hogy több helyen tudtunk nagy záportározókat létesíteni, amelyek pontosan azért fontosak, mert megakadályozzák, hogy a nagy mennyiségű víz egyszerre jelenjen meg, hiszen a záportározók felfognak rengeteg vizet, és utána fokozatosan adják le azt a vizet, amit felfogtak.
Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de helyenként időszakosan felhősebb is lehet az idő. Hajnalra foltokban átmenetileg pára köd képződhet, csapadék továbbra sem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól már helyenként megélénkülhet a délkeletire forduló szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban ennél kisé enyhébb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 8-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen. A Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség kezdeményezi, hogy 2026-ot nyilvánítsa a város Nagy Lajos és Rákóczi Ferenc emléképvé. Robotépítő és programozó versenyt rendeztek a Miskolci Egyetemen.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen, ahol az érdeklődők kerekesszékes kosárlabdát, boccsát és a paravívást is kipróbálhatták. Az esemény díszvendége az intézmény hallgatója, a siketlimpiai bajnok gátfutó Gátod Nikolett volt. A sportoló a pódium beszélgetésen kiemelte, a sok áldozat és munka végül meghozta a gyümölcsét a nemzetközi porondon is. A rendezvény célja idén is a szemléletformálás és a közös sportélmény volt. A programot Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg, majd Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpont vezetője az érzékenyítés fontosságára hívta fel a figyelmet.
A sport önmagában stratégiai terület az egyetemen, külön pénzt fordítunk arra, hogy egy magas színvonalú infrastruktúránk legyen, külön ösztöndíjat adunk a hallgatóknak, hogy tudják összeegyeztetni a sportot a tanulással, és külön működtetünk fogyatékkal élő hallgatóink számára ösztöndíjakat, programokat, órákat, elkülönített segítség és bánásmódot annak érdekében, hogy mindenki, aki a Miskolci Egyetemen megjelenik, ugyanolyan teljes értékű egyetemi polgárnak érezhesse magát. Nagyon nehéz azoknak a sportolóknak a dolga, akik különböző hátránnyal küzdenek, viszont óriási tisztelet azért, hogy mindezek ellenére a saját munkásságukkal, a saját tevékenységükkel hívják fel a többségi társadalom számára egyrészt a figyelmet, másrészt azt, hogy olyan emberfeletti tevékenységet legyen az a sport területe, mint amit ma ünneplünk, vagy éppen az élet, vagy a tanulás más területe, hogy amit ők csinálnak, az példaértékű, és arra külön fel kell hívni a figyelmet. Nem csak a mai napon, hanem az év 365 napján mindig.
Idén már 9. alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját. Azért a magyar parasport az egészen 70-es évekig vezethető vissza. Mi itt a Miskolci Egyetemen a Miskolci Egyetemi Parasport napot természetesen ehhez a dátumhoz szoktuk kötni, és egy közeli napon megrendezni, amikor is ugye a hallgatókat és az itt oktatókat és dolgozókat is könnyebben elérjük. Idén már 5. éve, hogy csatlakoztunk ehhez a Magyar Parasport napja mozgalomhoz. Az első 3 alkalommal az egyetemi körcsarnokban adtunk helyet ennek, hiszen ha már sport, akkor legyen sporthelyszínen. Viszont tavaly gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy akkor mozduljunk ki a biztonságos környezetből, és ne azt várjuk, hogy a hallgatók és az oktatók majd odajönnek, hanem menjünk mi oda, ahol a hallgatók és az oktatók vannak. Úgyhogy tavaly első alkalommal már bejöttünk az egyetem díszaulájába és az üvegelőcsarnokba, és jártukban, keltükben így sokkal könnyebb megszólítani is az embereket. Egyrészt látják, másrészt itt a kollégáimmal és a sportszervező hallgatókkal együtt próbáljuk őket invitálni arra, hogy a különböző aktivitásokat próbálják ki. Egyrészt nézzék meg, másrészt tapasztalják meg, hogy milyen, hiszen azt gondolom, hogy ennek az érzékenyítésnek ez a lehető legjobb módja. Üljön bele, próbálja ki, menjen egy kört a vakvezető kutyával, és teljesen másképp fogja látni onnantól kezdve az egész parasportot. Egyfelől az egyetem mindig keresi az úgynevezett harmadik missziós tevékenységeket, amikor az egyetem infrastruktúráját és tudását és eszközeit felhasználva próbál egyetemen kívüli célokat is megvalósítani. Ilyen ez is, hiszen azt gondolom, hogy minél több helyen hívjuk fel erre a figyelmet, annál jobb eredményt érhetünk el, és annál több emberhez, a széles társadalomhoz tudjuk eljuttatni azt az üzenetet, hogy igenis vannak nagyon jó parasportolóink, igenis fontos, hogy ővelük is ugyanúgy foglalkozunk, mint az épp sportolókkal, és az, hogy bemutassuk azt, hogy miben változik meg az adott sport, illetve hogy épp emberek számára milyen nehézséget okoz esetleg egy speciális sport kipróbálása, mint például a bocs kapcsa, ahol az előbb porig lettem alázva, tehát, mert hát egy profi bocsás Katinka, amellett, hogy bemutatta, amellett hát profi módon nagyon udvariasan, de legyőzött. De ugyanez igaz a kerekesszékes vívókra, vagy itt a kerekesszékes kosárlabdázókra, szerencsére azért már ezekkel a sportolókkal, illetve ezekkel a különböző fogyatékkal élő emberek egyesületeivel régi a kapcsolatunk. Többször is, nem csak parasportnap alkalmával, hanem az egyetemi sportnapon is találkoztunk már velük. Így azt mondom, hogy mert én is egy kicsit gyakorlottabb vagyok a kerekesszékes kosárlabdázásba, de azért még messze elmaradok azoktól, akik ezt rendszeresen művelik. Igyekeztünk egy nagyon színes programot nyújtani. Egyrészt van Gániki, az egyetemünk sportszervező szakos hallgatója, aki sikertlimpiát nyert nem olyan régen, illetve van Gergely Pisti, a mozgegyletnek az elnöke, aki ugye kerekesszékes vívó, és még emellett nagyon sok más sportot is űz. Most éppen velük folyik egy pódiumbeszélgetés, akik pontosan a különbségekről és nehézségekről beszélnek az érdeklődőknek. Ezt követően Pisti fog vívni, bemutatja a kerekesszékes vívást, az egy nagyon népszerű, beöltöznek ugyanúgy vívulvába. Mellette a Vakok Egyesülete jött szimulációs szemüvegekkel és fehérbottal, illetve szemtakarással. Egy nagyon egyszerű akadálypályát megtapasztalhatjuk, hogy mennyire nem egyszerű teljesíteni, és hoztak különböző kirakó játékokat is, illetve jött ugye Katinka a bocsával, az azért nagyon jó sport, mert nagyon széles körben, nagyon többféle sérülségi fokkal lehet azt játszani. Emellett vannak a meavcos röpisek, akikkel lehet ülőröp labdát játszani. Itt vannak a baráthegyisek, akik hoztak vakvezető kutyákat, és szintén szemtakaróval ki lehet próbálni, hogy milyen is ez, és hát a DVT-kkel kerekesszékes kosarasai, a meavcos kosarasokkal kiegészülve pedig lehet kerekesszékes kosárlabdát kipróbálni. Továbbá még tervezünk egy kerekesszékes akadálypályát, amit egy pár apróságnak tűnő tárgyat elhelyezünk, és azon kell végigmenni, és az emberek megtapasztalhatják, hogy az mennyire nem apróság. Ilyenkor másnapra mindig izomlázam van, hiszen teljesen más izmokat mozgat meg, és úgy is, hogy csak amatőr szinten űzöm, tehát itt is meglátszik az, hogy ez mennyire sport valójában, de az, hogy a specialitásával fakadóan, hát teljesen amatőr vagyok minden sportban, de ettől még élvezem, és nagyon élvezhető, és mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki.
Langóár Katinka parasportoló, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Kis Brigitta sportpszichológus és Gál Nikolett siketlimpiai bajnok, a Miskolci Egyetem hallgatója is beszélt az eseményen átélt élményeikről.
Fontos, hogy nagyon sok emberhez eljusson, hogy vagyunk parasportolók, hogy lehet így is élni, hogy megismerjék, hogy milyen sportokat tudunk küzni, és esetleg, hogyha eljut egy olyan emberhez, aki szintén mozgáskorlátozott, és szeretne sportolni, tudja, hogy vannak olyan egyesületek, szövetségek, ahol lehet fordulni. Parabocsázom, ilyen labdás sport, 6x10 méteres pályán, dobunk kerekesszékben ülve, tehát folyamatosan kerekesszékben sportolunk, tehát nem is tudjuk elhagyni, nem is nagyon tudunk vele helyet változtatni, annyi, hogy egy 6x10 méteres pályán kigorulunk, meg visszagorulunk a boxunkon belül, segítővel vagy segítő nélkül, attól függően, hogy milyen fokú sérüléssel rendelkezünk. Szerencsére vannak, akik kérdeznek, vannak, akik eljöttek, most is hallgatják a beszélgetést, mert folyik egy beszélgetés éppen, amit hallunk a háttérben, úgyhogy jönnek, azért érdeklődnek, de hát nyilván az egyetem mellett azért órák közben elég nehéz. Nehezebb azért, mert az egyetemmel is ugye össze kell egyeztetni, meg ráadásul el kell jutni A-ból B-ből. Nem csak az egyetemen belül, hanem ugye ki kell jutni a csarnokig, vagy el kell jutni a pályára, vagy medencébe, vagy átöltözni, vagy kerekesszéket kibe pakolni, autóból kibe, vagy labdát hozni, vinni, labdát szedni segítőnek, szülőnek, akár, vagy barátnak, hogy eljöjjön velünk, mert általában nem egyedül sportolunk, de ezt mind-mind összeszervezni. Tehát így, hogy a mindennapjainkat, hogy ugye meglegyenek az egyetemi, még egyéb, hogy az előadásokon kívül felkészülni a vizsgára, vagy edzéssel és egyben órával egy helyen lenni, egyszerre két helyen. Tehát eléggé nehéz, de nem reménytelen, és jó szervezésen múlik az egész.
Nagyon örülök, hogy a Miskolci Egyetem egy ilyen kiemelt programot szervezett a Parasport Világnapjához kapcsolódóan, és azt gondolom, hogy azért fontos, mert hogy őket is lássuk még jobban. Mert hogy sokszor csak az épsportolókról beszélünk, és nem látjuk azt az extra munkát, amit ők a mindennapokba beletesznek. Tehát ők azok, akiknek a mentális tényezők, azok azt gondolom, hogy nem az, hogy opcionális, hanem hogy kötelező. Tehát ők ezzel rendelkeznek, ezzel a kitartással, ezzel az akaraterővel, ezzel az önbizalommal, és hogy nagyon sok épsportoló egyébként tudna sok tanúságot levonni nekik az életútjukból, úgyhogy az itt elhangzott történetek, életutak, azok mind-mind példaértékkel bírnak az épsportolók számára, és nem csak az épsportolók számára, hanem azok számára is, akik éppen nem sportolnak, mert hogy erőt lehet meríteni az ő életükből. És ugye itt volt egy világbajnokunk, volt paraolimpikonunk, és volt olyan sportoló is, aki ugye ki szeretne menni az olimpiára, de hogy nem sikerült még neki, és hát ez a fajta hozzáállás, ez a példaértékű, kitartó munka, amit minden nap beletesz azért, hogy ő kijusson a paraolimpiára, az ugye példaértékű, és elhangzott itt, hogy minden nap abba akarja hagyni a sportágat, de hogy mégsem teszi, ugye? Úgyhogy itt, akivel beszélgettünk, világbajnokok, paraolimpiára törekvő résztvevők, de egy közös bennük, hogy parasportolók és elképesztően példaértékű emberek is, mert hogy nagyon fontos azt kiemelni, hogy itt ne csak sportról és teljesítményről beszéljünk, hanem emberekről, akik ezek mögött, a teljesítmény mögött állnak. Gál Nikolettel és Gerge Istvánnal beszélgettünk, és a mai kerekasztal beszélgetésnek a témája hasonlóságok és különbözőségek voltak. A kettőnknek az életútja egyébként nagyon hasonló, és az épsportról és a parasportolók vonatkozásában hasonlóság és a különbözőség pedig teljesen egyértelmű. Számomra ugyanolyan sportolókról beszélünk, mert hogy a sportolók mögött azért emberek vannak, és mindenkit egységesen emberi oldalról közelítünk meg. Úgyhogy a mai témánk az nagyon érdekes volt, beszélgettünk ugye nekik a mélypontjaikról, hogy hogyan értik ezt át, és milyen eszközöket alkalmaztak ahhoz, hogy ezeken a holdpontokon túllendüljenek, kikhez fordultak segítségért, és milyen belső erőforrásokat mozgósítottak annak érdekében, hogy tovább tudják folytatni az életüket és egyáltalán a sportot.
Nagyon örülök neki, hogy megtartják itt Miskolc Egyetemen, és nagyon fontosnak is tartom, hogy Miskolc Egyetemen ilyen parasportnapot rendezzenek, hiszen ez mindenkinek fontos, és nagyon sok lehetőséget, illetve ilyen újdonságot is láthatnak az itt résztvevők, hogy miket élnek át a parasportolók, és nekem is különösen fontos, hiszen én is majdnem, hogy parasportoló vagyok, csak hát siket mégis, mert a siket és a parát azt különféle kategóriába teszik, de ugyanazt a motiváltságot, mentalitást át tudnám vinni magamhoz is, hiszen a siket sportolóknak is ugyanez a hozzáállás. Nyilván ott sérültség, ami más, hogy itt a siketeknél a hallás veszteség van, parasportolóknál meg testi problémák, félkar, félláb, de tényleg nagyon örülök ennek, hogy itt rendezték, és külön köszönöm mindenkinek, hogy meghívást kaptam, és hogy beszélhettem így a kicsit az életemről, személyes tapasztalataimról, és örülök, hogy itt lehetek, és én is elveszhetem ezt a parasportnapot. A mentalitás része abszolút ugyanaz mindenki számára, mindenkinek a hozzáállása, a kitartása, a szorgalma az egyaránt megvan. Annyi a különbség, hogy a siket olimpiákon, a siket világversenyeken nem hanggal indítanak, hanem rajtlámpával, tehát fénnyel jeleznek mindent, a kiugrást, az indítást. Para olimpián, meg a rendes olimpián meg viszont hangon indítanak, és ott tényleg ott nagyobb a kommunikáció is, mint itt a siketeknél, úgyhogy én itt ezt a gyakorlatiasságát tudnám így különböztetni, hogy a siketeknél fénnyel jeleznek, a para, illetve a rendes olimpikonoknál pedig hanggal. Úgy látom, hogy mindenki nagyon nyitott erre a napra, és mindenki ki akarja próbálni, is próbálják, és én úgy gondolom, hogy élvezik, és ez nagyon jó látni, hogy ilyen nagy boldogsággal vesznek részt ezen a napon.
A Miskolc utcai lokálpatrióta közösség kezdeményezi, hogy 2026-ot nyilvánítsa a város Nagy Lajos és Rákóczi Ferenc emlékévé. A felhívás célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg Nagy Lajos király születésének 700. valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem világra jöttének 350. évfordulójáról. A közösség emlékeztetett, az anzsúralkodó idején a Diósgyőri vár királyi központként működött, és európai jelentőségű diplomáciai helyszínné vált. II. amelyik Rákóczi Ferenc szabadságharca pedig hitet és reményt adott a nemzetnek. Miskolcon pedig több alkalommal is fejedelmi központot rendezett be. A kezdeményezők szerint a történelmi évforduló lehetőséget ad arra, hogy a város újra megerősítse identitását és kulturális örökségét. A szervezők az emléki alkalmából számos kulturális és közösségi programmal készülnek, hogy méltó módon idézzék fel a város fénykorát és történelmi hagyományait. A részletekről Reimann Zoltán, a Miskolci Önkormányzat civil referense adott tájékoztatást.
Őket gondoltuk úgy, hogy érdemesek arra, hogy ezúttal az emlékévnek legyenek a névadói. Rákóczi 350 évvel ezelőtt született, Nagy Lajos pedig 700 évvel ezelőtt. És két olyan emberről beszélünk, még hogyha a Rákóczi esetében a miskolciak nem is tudják annyira, akik bizony jelentős szerepet játszottak Diós György, a Miskolc történetében. Nyilván nem csak, tehát a Rákóczi emlékév az több ponton is, akár a megyében is több helyen emlékévé nyilvánították több városban, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt összefűzzük, és erre fogjuk felépíteni ezt az évet előadásokkal, beszélgetésekkel, és hát emlékezünk a két nagy fejedelmünkre, illetve hát a nagy királyunkra. És hát ugye Nagy Lajos gyakorlatilag itt rendezte be a rezidenciáját, hogy nagyon sokat tartózkodott Diósgyőrben, nagyon sokszor, akár fél évig is, és ugye neki azért volt ez praktikus tulajdonképpen, mert félúton volt Lengyelország, és félúton volt Buda között, ugye ő lengyel király is volt, és hát ezért neki ez tökéletes volt. Az elmúlt napok valamelyikén voltunk benne a várban, tegnap előtt voltunk bent a várban, és megnéztük, hogy hogy áll egyébként a felújítás. És hát valami lenyűgöző lesz. Tudom, hogy elég vegyes a megítélése ennek a várnak. Nagyon sokan azt mondják, hogy Disneyland, meg hogy nem így kéne, meg minden. Én nem így látom egyébként, vagy ha így is látom, akkor is ugye itt már teljesen másról kell beszélnünk, az már teljesen mindegy, hogy most hogy néz ki ez a vár. Arról kell beszélnünk, hogy ez hogy lehet megtölteni élettel. Tehát a Rostás László az szerintem az ország egyik legfelkészültebb építésze. Rostás László körülbelül 20 évig tanulmányozta a Diósgyőri várnak a múltját, és tehát volt kint több olyan városban is, ahol ezeket szintén ez a mester építette a várakat, illetve egyébként a régészeti kutatások is alátámasztják ezt, hogy például amit lehúztak végül is, hogy ne olyan színű legyen a tető, de a régészeti kutatások ezt alátámasztották. Rostás László rengeteg levéltárban volt. Például azt is mesélték neki, hogy elmentek Lőcsére a levéltárba, ahol ugye ülnek egy több száz éves magyar anyagon, és senki nem tud magyarul. És egy szobányi anyagot találtak a Diósgyőri várról. De ő gyakorlatilag minden, tehát a történelmével, folyt az élet, az építés történetével, tehát ő mindennel tisztában van. Most voltunk benne egy két és fél órás látogatáson, elmondta, hogy ez a fal, mikori, hol találták, miért így épült. Tehát gyakorlatilag én nem vonom kétségben azt, hogy ez teljesen hiteles lesz, de mondom, ez most már, és elfogadom az is, aki azt mondja, hogy tetszik neki, azt is elfogadom, aki azt mondja, hogy nem tetszik, viszont lesz egy vár, ami gyönyörű szép lesz egy várunk, ami egy akkora attrakció lesz, ami egész Európából ide fogja vonzani a turistákat, egy iszonyatosan nagy terület lesz bent a várban, konferenciatermektől kezdődően mindenre alkalmas lett. Tehát itt egy V4-es találkozó, egy Európa csúcs. Tehát itt gyakorlatilag olyan szintű várunk lesz, és minden egyébként mozgássérültek számára is elérhető, tehát minden úgy van megtervezve, minden a helyén van. Ami, hogyha meglátják, szerintem a kétkedők, azok, ha meglátják majd kívül, amikor kész lesz, meg belül, amikor bemennek, akkor teljesen el fogják vetni ezt, hogy ez nem jó, és hogy ezt nem így kellett volna, mert tényleg nagyon szép lesz. A pálosokat nagyon szerette ezt a környéket, nagyon szerette a bükköt, meg hát ugye, ahogy mondtam, praktikus volt neki, hogy félúton volt Lengyelországhoz, úgyhogy nem véletlenül lendült fel ennyire Diósgyőr, nem véletlenül értékelődött fel ennyire Diósgyőr szerepe abban az időben, és gyakorlatilag nem volt olyan év uralkodása során, amikor ne lett volna itt legalább egy pár hónapot. Úgyhogy ez az időszak talán a legszebb időszaka volt a Diósgyőrnek, és hát ugye magának a várnak, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Gondoljunk bele abba, hogy ezt a várat, ugye, tehát maga a vár, ahol van, az állítólag még az avaroknak volt ott egy kis erődítése, és ugye arra szépen lassan épültek a dolgok, a tatárjárás során ugye elpusztult, és utána Ernyebán kezdte el építeni magát a kővárat, és hát István Nádor és stb. Építették folyamatosan. És gyakorlatilag az 1500 éves közepétől kezdődően ez a vár romlott. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 500 évig ezt a várat folyamatosan akár egy-két ostrommal, akár azzal, hogy nem törődtek vele, és nem volt rá pénz, hogy fenntartsák és kijavítsák. Ez a vár, ez folyamatosan romlott. Tehát ha megnézzünk egy képet mondjuk a 20-as évekből, vagy 30-as évekből, akkor meg a torony sem, még ami annyira sem, mint a három, mint amennyire most megvolt, vagy megvolt az utolsó időben, szinte semmi nem maradt belőle, és széthorták. És ugye 500 év után kapott egy olyan lehetőséget a vár, hogy akkor most építsünk vissza valamit belőle. Tehát érdekes a történet a várnak, és hát úgy az is, meg magának Nagy Lajosnak is, ez a kapocs, ami ugye a vár és Nagy Lajos és ugye a Miskolc között van, mert ugye az is érdekes, hogy 700 évig volt a diósgyőri uradalom része Miskolc, most pedig Diósgyőr Miskolc része. Tehát egy kicsit furcsa kettőség. Úgyhogy ez nagyon szoros kapocs Nagy Lajos királlyal is, és ennek is szeretnénk hangsúlyt adni ennek az emlékép során. Hát nagyon szeretnénk, ahogy a tavaly és a Soltisznek Kálmán emlékével az év végén egy konferenciát tartani erről, ugyanolyan felépítéssel akár, mint a tavaly volt. Kiadványt nem tervezünk ebből a szempontból. Tehát ugye tavaly volt, a Soltisznek Kálmán évre volt egy kiadványunk, de idén azt nem tervezzük. Ez valószínűleg nem lesz. A Grizzly-ben ugye az a törzsünk is, a kedves követőink és a látogatóink oda szoktak eljönni, amikor ilyen kis összejöveteket tartunk. És hát ott mindig nagyon sokan vannak, és hát ott egy 3-4 beszélgetést különböző szakemberekkel mindenképpen szeretnénk. Tehát, hogy ugye tavaly is voltak, tehát például ennek a korszaknak például nagyon Rózsa György Gyula levéltáros, főlevéltáros úr, nagyon nagy szakértője. Őt is el fogjuk hívni. De ha már vár, akkor valószínűleg Rostás Lászlót is el fogjuk hívni egy ilyen beszélgetésre, és különböző olyan történészeket, szakembereket, vagy akár olyanokat, akik ezt a kort ismerik, vagy akár valamilyen módon kapcsolódhatnak ez az emlékéhez, vagy ezekhez a személyekhez, őket mindenképpen el fogjuk hívni, és hát egy 3-4 rendezvényben gondolkodunk, itt kisebb rendezvényben, és hogy mondtam, egy nagyobb rendezvény majd a Városháza dísztermében, vagy az MTA, ez majd még úgy is kialakul addig, hogy melyik helyszín lesz, illetve abban is gondolkodtunk, hogy esetleg partneri kapcsolatokat más városokkal, hiszen a Rákóczi kapcsán nagyon sok helyen lesz ilyen emlékév és megemlékezés. Ugye, amikor visszahozták a hamvakat, ugye a Rákóczinak és Bújdosó társainak a hamvait, 1906-ban ugye Kassára, illetve hát Tökölit ugye Késmákra vitték, akkor ez egy óriási ünnep volt. Tehát már a határnál fogadóbizottság várta ezt a vonatot, ami hozta a hamvakat, aminek egyébként tagja volt Vai Erzsébetnek a férje is, a Pajacsevics Tivadar, aki horvát bán volt, vagy valami ilyesmi, a magasrangú horvát beosztásban volt, ugye Vai Erzsébet Lila Füred névadója, de hogy nagyon sok helyen megállt ez a vonat, sok Miskolcon is megállt, ugye volt egy ilyen 20 perces ünnepség a tiszai pályaudvaron, de emellett a város is ünnepelt. Tehát ünnepelte az, hogy hazajöttek a hamvai a nagy fejedelmünknek, és hát ugye ezt a bizonyos fakilátót építették, egy idénylenes kilátót, a Rákóczi tornyot építették az avas oldalába, az ki volt világítva gyertyákkal, egy csodálatos látvány volt a leírások szerint, és hát sajnos igen, ez a kilátó csak 10 hónapot élt, idéglenesnek is volt tervezve, és ezt utána lebontották, és hát utána nyilván elindult az a folyamat, hogy igenis kell a Miskolcnak egy kilátó mindenképpen. Már a 10-es évektől kezdődően keresztül húzta a világháború, aztán a 20-as években megint, és akkor végül 34-ben lett meg a következő kilátó, ugye. De egyébként például a Vigadó átalakítása, a Selyemréti strandfürdő, vagy a mai azt hiszem a Tesco, a kis Tesco, ahol ma van a kis Tesco, az az épület is Hajós Alfréd irodájából származik. Úgyhogy van egy pár ilyen épületünk, de milyen jó lett volna, hogyha egy kilátunk. Bár azért igazából egy szeghalmi Bálintféle kilátó sem volt, sem rossz, tehát az is egy gyönyörű szép kilátó volt, sajnos tragikus véget ért. Ugye 1934-ben épült a szeghalmi féle kilátó, és ez ugye 56-ban egy szovjet tank találta telibe véletlenül. Ha minden igaz, ugye végeztek erre kutatást sokat az Urbex Hungary és a levéltár közösen megtaláltak egy szemtanút, és állítólag a villanyrendőrnél akar tüzelni egy háztetőre, honnan rálőttek, de hát volt ott egy lyuk, mert már eltalálták azt a háztetőt, és a lyukon át pont a kilátót találta telibe, úgyhogy ugye ez 56-ban megsemmisült, és hát ugye olyan sokat nem kellett rá várni, hiszen jött a mostani kilátunk, ami egyébként egy nagyon különleges építészeti szempontból egy nagyon különleges kilátó, és azt hiszem Spanyolországban van neki egy párja, ahol hasonló kilátót láthatunk, úgyhogy ez 1963-ban történt, úgyhogy olyan sokat nem váltunk rá, de hát azért ez egy más típusú. Tehát az első kettő, az első az olyan volt, mint egy bástya, mint a diózsiri várból, körülbelül úgy nézett ki. A második meg a deszkatemplomra hasonlított, hiszen olyan stílusban tervezett szeghalmi. Ez viszont egy más, egy ilyen modernebb, akkori korban modernebb stílusú kilátó volt, és hát ugye az ma is megvan. Most kapott szép új köntöst, nagyon szépen ki van világítva, és hát minden miskolci büszke rá, és hát mindenkinek ez egy ilyen emblematikus épület, amit erről megismerik, a kontúrjáról megismerik a Miskolc városát egyébként. Ami még nagyon fontos, és ugye a miskolciak ezt nem nagyon tudják, vagy nagyon kevéssé tudják, ugye, hogy 1704-ben és 1706-ban Rákóczi innen irányította az országot jó pár hónapig. Tehát nagyon komoly szerepe volt Miskolc életében, sőt, 1706-ban a francia király követeit is itt fogadta Miskolcon. Meg hát a Dőri család egy nagyon nagy befolyással bíró család volt, és hát ott látták vendégül. Tehát nagyon komoly kultuszt lehetne építeni egyébként a Rákóczira, és ha belegondolunk, hogy egy dombormű kívül nem nagyon utal arra semmi Miskolcon, hogy Rákóczi ilyen nagy szerepet játszott Miskolc történetében, vagy akár Miskolc az ország történetében, tehát ez teljesen ilyen homályfedi, és ő is megérdemelne szerintem egy szobrot, vagy erről egy komolyabb ismertetőt, és ezért is gondoltunk arra, hogy na ezt majd most a nagy közönségnek több helyen el fogjuk mondani, hogy Rákóczi Ferenc azért komoly szerepet játszott Miskolc történetében. Rákóczi nagyon karizmatikus figura lehetett, rengeteget adott az országnak, és tényleg ahonnan indult, hogy gyakorlatilag úgy nevelték, hogy igazából ő ezzel ne is foglalkozzon, mégis egy belső indítatás kapcsán ő élére állt ennek a mozgalomnak, és hát egy óriási dolog lett belőle. Sajnos ugye, hát maga a helyzet is, amikor kitört ez, ugye akkor nemrég még a törökök voltak ezen a földön, és hát azért itt egy óriási pusztítás szenvedett az ország. Tehát ugye sokszor halljuk azt, hogy török-magyar barátság, meg milyen jók, meg milyen vallásszabadság volt, meg minden, hát azért ez nem teljesen igaz. Hát például ugye azt nem tudom, hogy azt tudják a kedves hallgatók, hogy Muhi például nem az a Muhi, mint amikor mondta a vízbe az egyik sóderklubos, hogy ez a Szabó nem az a Szabó. Tehát ez a Muhi, ez nem az a Muhi, ez egy másik falu volt, csak Muhi elpusztult. Csak ezt a nevet felvette Muhi egyébként, mármint hogy a mostani Muhi, úgyhogy az a Muhi is akkor pusztult el, amikor a török uralom volt, de itt nagyon sok olyan település van Miskolc környékén is, én már írtam ezekről is, amelyek abban az időszakban pusztultak el, vagy onnan beköltöztek a városba. Tehát, hogy ugye más nagyobb városba. Tehát ugye volt egy török uralom a 150 év alatt, az, ahol török uralom volt, ott bizony a lakosságnak a létszáma az szinte nagyon sok megyében eltűnt. És igazából ez a legnagyobb probléma, hogy a tatárjárás után akkor telepítették be ismét idegen ajkú népessége Magyarországot. Tehát például a vajdasági rész, vagy a déli rész, de akár minden településen mondhatnánk ezt, minden vármegye érintett volt ezzel, hiszen miután megtörténtek ezek a népességpótlások, megint arra szorultunk, hiszen jött egy nagy pestis járvány is. Még ez Rákóczi szabadságharc idején volt 1709-10-ben, ahol például Rákóczinek volt olyan serege, hogy azért nem tudott hadba lépni, mert annyian haltak meg a pestis járványban. Miskolcon a lakosság, nem tévedés, 60%-a hunyt el ebben a pestis járványban, úgy 1709-10-ben, úgyhogy előtte 1706-ban a város teljesen felégette Rabutyin generális, pont azért, mert Rákóczi ugye itt volt, és hogy tudta, hogy Miskolc milyen nagy Rákóczi párti város, ezért bosszúból a havasi templom és az iskola kivételével az egész város felgyűjt, és előtte persze ki is rabolta. Az, hogy nem járt nagyobb emberáldozattal, az annak köszönhető, hogy a miskolciak elmenekültek, és nem voltak itt. Viszont, ahogy mondtam, az egy utána a pestis járvány sajnos iszonyatos módon megtizedelte a város. Például Görömbölynek ugye tudjuk, hogy nagyon nagy ruszin nemzetiségi múltja van. Görömböly egy színmagyar falu volt, és ebben az időben néptelenedett teljesen. A pestis járvány után beköltöztek ugye nagyon sokan Miskolcra, meg a környező településekre, és utána telepítették ide ezeket a ruszin telepeseket, Kárpátaljáról, vagy nem tudom egészen pontosan honnan, és onnantól kezdődik ez a ruszin kultusz. Tehát, hogy a törököknek nagyon, nagyon nagy befolyása volt arra, ami egyébként Trianonig vezetett a végén. Most nem akarok ebbe részletesen belemenni. Négy eseményt tervezünk mindenképpen a Grizzlyben. Az első eseményt azt március vége felé fogjuk, azzal fog indulni. De például olyan tervünk is van, hogy meghívjuk például Bánmort, és elmegyünk a várban is megmutatjuk. Mert ha megnézzük például Egert, tehát ha nincs a Gárdonyi mű, amiből máig megélnek, mert gyakorlatilag egy olyan marketinget kapott a vár, ami egyébként nyilván meg is érdemelt, amiből gyakorlatilag egy turizmus tudtak építeni, akkor hogyha lenne egy Nagy Lajos korabeli regény, egy szerelmi szállal, egy turini békekötéssel, ami ugye itt írták alá, vagy bármilyen olyan történettel, akkor itt is egy, és egy ilyen várral, ami majd lesz nekünk, egy ilyen csodálatos várral, akkor itt ebben rengeteg lehetőség lenne. Tehát őt is szeretnénk elhívni, de mondtam, hogy szakemberekkel fogunk még az évfolyán beszélgetni, és a végén pedig lesz egy nagy rendezvény majd valamelyik, vagy a díszteremben, vagy az Akadémiai Bizottság épületében, ahol pedig összegezzük a tapasztalatokat, és ott is majd meghívunk városvezetőket, gazdasági szereplőket, ahogy idén is tettük a Soltisznek elmélyébb kapcsán.
Robotépítő és programozó versenyt rendeztek a Miskolci Egyetemen, ahol gyerekek és fiatalok mérték össze tudásukat. A First Lego League Explore kategóriában a 6-10 évesek játékos formában mutatták be robotjaikat, míg a Challenge mezőnyben a 9-16 évesek saját építésű robotokkal és innovációs projektekkel versenyeztek. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium két csapata is kiemelkedően szerepelt a megmérettetésen. A részletekről Takács Imre, a csapat mentora adott tájékoztatást.
Iskolánkban 3 évvel ezelőtt kezdődött el a First versenyekkel való foglalkozás. Először a First Lego League-be kapcsolódtunk be, az onnan kiöregedett játékosok, versenyzők kapcsolódtak be a First Tech Challenge versenybe. Itt már nem Legóból kell építeni robotokat, hanem szó szerint kemény munkával, fémből és nagyon komoly motorokból. A First Tech Challenge versenyen már kifejezetten a robotikára, a programozásra helyeződik a hangsúly, és még a Lego versenyektől az is különbözik, hogy itt kontrollerrel kell irányítani a robotot. A robotoknak van egy autonóm módja, amikor egy megadott program alapján külső irányítás nélkül hajtják végre a feladatot, illetve van egy, amikor pedig a játékos irányítja a robotot. Hát röviden ennyit a versenyről. Amúgy a verseny felépítése az nagyon-nagyon érdekes, mert a first versenyekből ismert jó szándékú professzionalizmus itt azt gondolom, hogy ebben a versenyben nagyon szépen ki tud bontakozni, ugyanis itt a csapatban versenyeznek a versenyzők, és minden benevezett csapat egyszer lesz szövetséges, és többször ellenfélként is találkoznak egymással. Így meg kell tanulni együtt dolgozni, és a robot programozását is úgy kell irányítani, hogy felkészíteni arra, hogy egy olyan csapattal kell versenyeznünk, akinek nem ismerjük a robot működését, és hogy képes legyen a robotunk kooperálni. Tehát föl kell készülni teljesen a váratlan dolgokra is. Ez valódi kihívás, amit én azt gondolom, hogy a mi csapatunk nagyon jól meg is tud valósítani. Ennek a versenynek a menete is eltér a megszokottaktól. Itt alapvetően vannak ligafordulók, ezeken a ligafordulókra, akik elmennek, azok nagyon sok előnyhöz jutnak. Egyrészt a versenyen gyűjtött úgynevezett ranking pointokat tovább tudják vinni a nemzeti bajnokságba, ahol nem nulla pontról fognak ezáltal indulni, hanem a liga versenyeken össze tudják gyűjteni ezeket a pontokat, ezzel előnyhöz tudnak jutni. A másik óriási előny ezeknek a liga versenyeknek, hogy élesben és nyomás alatt tudjuk tesztelni a robotot, és ezek nagyon konstruktívan hatnak a mérnöki fejlesztésekre, illetve látjuk, hogy más fejlesztések hogyan funkcionálnak a verseny során, és esetleg a ellenfelek vagy szövetségeseknek a robot fejlesztésük is hatással lehet a mi ötleteinkre is. Szóval ennyit tudnék elmondani magáról ugye a versenyről, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a versenyeken iszonyú nyomás alatt van a csapat, ugyanis nagyon sokszor kell olyan feladatokat, olyan problémákat megoldani, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát volt olyan, hogy a kontroller elveszítette a kapcsolatot a robottal, ilyenkor nullázódik a pont, és ezt el kell tudni fogadni. Van, amikor azért érünk el kevesebb pontot, vagy azért kapunk több pontot, mert olyan szövetségest kapunk, aki esetleg nekünk kedvez, vagy pedig mi kedvezünk azáltal, hogy följebb húzzuk a gyengébb csapatokat. Szóval érdekes magának a versenynek a filozófiája, nagyon sok rögtön helybeni megoldást igényelnek, és hát előre kell gondolkodnunk, hogy mik azok az alkatrészek, amik tönkre mehetnek, vagy problémát okozhatnak. Tehát itt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt komoly 20-30 kilós, vagy akár ilyen volumenű ládákkal mozgunk, és föl kell készülni arra, hogy meg kell oldani ilyen jellegű problémát. Van, amikor 3D nyomtatót is viszünk a pályára. Nyilván itt most arról van szó, hogy ha rövid a verseny, vagy nagyon sűrűn pörög a verseny, nincs idő arra, hogy 3D-vel ott kinyomtassunk valamit, de amikor Kolozsváron voltunk, ott rengeteg csapat volt egy évvel ezelőtt, és ott viszont volt arra időnk, hogy korrigálni tudjunk, vagy olyan is előfordult, hogy segítünk más csapatnak, akár alkatrésszel, vagy akár nyomtatással. Sőt, mi is kaptunk segítséget, és ez nagyon jó érzés, és valóban tükröződik a jó szándékú professzionalizmus itt a miskolci csapatok körében, de ez igaz a debreceni csapata is, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápolunk ezekkel a csapatokkal. Erről amúgy nagyon hosszasan lehet beszélni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a versenyeknek a struktúrája végtelenül eltér a hagyományos versenyekétől. Tehát erre nem egy tanórán készül föl. Tehát ez nem olyan, mint egy matematika vagy fizika verseny, vagy egy programozási verseny, mert itt kell a fizika, itt kell a matematika, kell a 3D tervezés, illetve most már így be is emelhetem azt, hogy van amúgy a közoktatásban egy technika tervezés tantárgy is, aminek keretén belül mi itt a Földes Ferenc Gimnáziumban foglalkozunk a gyerekekkel, és ez a fajta komplexitás az, ami azt gondolom, hogy olyan kompetenciákat fejleszt, amelyre, hogyha a munkaerőpiacra kikerülnek a diákok, akkor erre szükségük van.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!